Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Bajcsi Norbert önkéntesünkkel Horváth Nelli beszélget.
Kedves Mária rádió hallgatók, köszöntöm Önöket, dicsértessék a Jézus Krisztust. Én Horváth Nelli vagyok, kedves vendégem pedig Bajcsi Norbert. Norbert immár 8 éve élt tisztán. Kitört az őt 20 évig fogva tartó szenvedélybetegségek szúró, sebző karmaiból. Maga mögött hagyta a bűnözést, rátalált Istenre, és azóta is szoros összefogásban él vele. Számos önkéntes tevékenységet folytat, többek között a Mária rádió egyik önkéntes riportere. Életéről, annak minden mélységéről és felemelkedéséről írt egy önéletrajzi könyvet. Norbert, kezdjük a legelejéről. Mesélj, mennyire volt meghatározó a szülői jelenlét? Voltak-e traumáid, amik a függőségeid melegágyába fektettek?
Üdvözlöm én is a hallgatókat, köszönöm a meghívást. Hát igen, jó sok traumám volt tehát gyerekként. Egyrészt a szüleimmel való kapcsolódás is valamilyen szinten egy trauma volt, mert hogy a szüleim azok alkoholisták voltak, ez volt a meghatározó a családunkban, főleg, hogy egy-két gyerek vagyok, és így láttam a szemem előtt gyakorlatilag, ahogy nőttem fel, úgy hatalmasodott el így az alkoholizmus a szüleimnél. Tehát láttam azt a fajta megváltozást, leépülést köztük, azt, hogy a feszültséget fölváltotta a veszekedést már a tetlegesség, az otthoni erőszak. Én ebbe éltem gyakorlatilag. Mindaddig számomra ez természetes volt, amíg be nem kerültem az iskolába, és akkor ott azért rádöbbentem, hogy más családokban ez nem így van. Úgyhogy ez meg még rátett egy traumát az életemre, mert onnantól egy ilyen kitaszított gyereknek éreztem magam, hogy valami velem nincs rendben, hogy engem nem szeretnek a szüleim, hogy én miért nem kapom meg ugyanazt a szeretetet, a nyugalmat, mint más gyerek. Úgyhogy elég sok trauma ért gyerekként.
Ezért úgy érezted, hogy valami olyan dologhoz kell fordulnod, ami ezt fel tudja oldani?
Igen, tehát az első, az még nem is a kábítószerek vagy az ital volt, hanem az első olyan menekülésem traumák elől, hogy felvettem egy szerepet, egy rossz fiú szerepet az iskolába. Mégpedig azért, mert azt láttam, hogy ezek a tipikus rossz fiúk, őket nem piszkálja senki, őket úgy békén hagyják, és nekem ez volt a védekezésem, hogy ne cikizzenek, hogy ne piszkáljanak a szüleim miatt, ne piszkáljanak az miatt, hogy mondjuk szegényes ruhákba járok, hogy egy rossz fiú szerepbe bújtam bele, és ezzel lepleztem amúgy a belső gyengeségemet. Rossz fiú szerep ugye az el is indított egy rossz úton, mert kirúgtak az iskolából, 9-be a szakmunkásból. Egyrészt rádöbbentem arra, hogy nekem a legbiztonságosabb helyem az iskola volt, mert otthonról menekülök, már iskolában nem járhatok, ugye akkor elindultak ezek az ilyen csavargások, és egy tipikus lakótelepi fiú bandához csapódtam, ahol mindenki idősebb volt, ugye még jobban játszottam ezt a rossz fiú szerepet, hisz ezt láttam. Ők, amikor először megkínáltak kábítószerrel, onnan indult úgymond az a drogos pályafutás. És hogy nálam a kábítószer az tényleg azt jelentette, hogy van valami, amivel ideig óráig el tudok menekülni a lelki fájdalmaim, a problémáim elől, a szorongásaim elől. Tehát nekem az nem egy szórakozás volt mondjuk a kábítószer, hanem szinte ilyen fájdalomcsillapító. Pont ez volt benne a legnagyobb csapd, és ezért is lettem úgymond függő, mert hogy úgy használtam a kábítószert, az italt, a gyógyszereket, a nyugtatókat, hogy saját magam elől menekülve.
Tehát ezeket a belső harcokat élted meg mind végig. Hogyan fokozódott ez tovább felnőtt korodban?
Ami az elején megoldásnak tűnt, ugye a kábítószer, az ugye magával a kábítószeres élet az még több problémát hozott. Tehát, hogy alapvetően volt egy problémám, ami miatt elkezdtem kábítószerezni, és aztán még több problémám lett. És minden kiózanodás után már nem ugyanott álltam a régi problémáimmal, hanem még plusz problémákkal, és ez a függőség legnagyobb csapdája. Amikor kiózolik az ember, akkor újra használni kell, hiszen megint ugyanaz, még több probléma. Egyre jobban lezüllöttem, az értékrendem az teljesen megváltozott, amúgy se volt helyén az értékrendem, hiszen otthonról is a rosszat hoztam már magammal, utána meg a rossz társaságokban még rosszabbat, tehát hogy például, hogy térjünk vissza Istenhez is, én Istenről otthon maximum káromkodásba hallottam. És ez a fajta lezüllés, ez a bűnös élet, ez olyan pokol volt számomra a függőségemben, ami elől sokszor úgy gondoltam, hogy ennek sose lesz vége. Mármint igen, az életemnek vége lesz, de hogy ebből az egészből nem lesz kiszállás.
Mi vezetett el a Jóistenhez? Hogyan világosodott meg benned, hogy ő feltétel nélkül hisz, bízik benned, szeret téged, melletted áll a nehéz időkben, és segít, ha érte kiáltasz?
Istennel való az a fajta találkozás, amikor már be tudtam én is őt fogadni, az egyébként a Ráckeresztúri rehabon volt. A mai fejemmel tudom azt is, hogy nagyon jó, hogy a Jóisten vezetett a rehabra is. Amúgy egy isteni csoda volt, hiszen már a zárt osztályról is úgy zártak ki, tehát nem engedtek be, és gyakorlatilag fogalmam nem volt, hogy hova tovább. Tehát csoda volt, hogy lekerültem Ráckeresztúrra, az is, hogy ott maradtam az elején, a legnehezebb fázisba, és ott egy 20 éves függőség után kiózanodva, tisztán, megpihenve találkoztam ugye Istennek az igéivel. Ráckeresztúrin ugye van bibliaóra, csütörtökönként vasárnap istentisztet, meg rehabnak a szellemiség is egy ilyen keresztény szellemiséget visz. Ott értettem először meg, hogy gyakorlatilag a Jóisten velem volt egész életemben. Tehát, hogy a legnagyobb nehézségekben, meg a szenvedésben ugyanúgy ott volt velem Isten. Azért éltem túl. És arra is rájöttem, hogy a Jóisten nagyon sokszor hívott engem, nagyon sokszor próbált magához zani, úgymond, csak ugye mindig másfelé figyeltem, és amikor már nem volt másfelé fordulni, akkor bevezetett egy rehabra, hogy ott tényleg józanul, tisztán halljam meg az igét, és hogy már ne tudjak előre elfordulni. Én ekkor tértem meg egy ilyen biblióra alkalmam, amikor azt így megértettem, hogy miért is vagyok ott. És hogy ez volt a legnagyobb csoda az életemben, hogy rádöbbentem arra, hogy amúgy nekem már többször meg kellett volna halljak, és mégis életbe tartott a Jóisten szeretet, és onnan kezdődött az életem.
Tehát lehet az utadat egyfajta pálfordulásként definiálni, ami végig a Jóistenhez vezetett?
Szó szerint, tehát tényleg szó szerint. Azt szoktam mondani, hogy gyakorlatilag addig, amíg meg nem tértem, ugye addig működött az óemberem, úgymond törvények nélkül. Nyilván ugye vannak törvények, amik ránk vannak szabva, mondjuk a BTK szerint. Uh-huh. Az én bűnös életemben ez nem, tehát nem érdekelt, hogy mi a BTK, nem tudtam magamnak se felfogni, mi a bűn, tehát nekem nem volt az bűn, hogy ha lopni kellett, teljesen máshogy fogtam fel. Viszont, amikor megtértem, akkor még a BTK is szűkös lett számomra, mert akkor onnantól kezdve már ráismertem, hogy nem csak az a bűn, ami a BTK-ban van leírva, mondjuk, hogy lopsz, hanem bűn hazudni, bűn irigynek lenni. És most már ugye a józan életemben, a megtért életemben, még ennyi év után is észreveszem azt, hogy mi az, ami nekem még változtatnom kell, mi az, amiben még krisztusibb kell, hogy legyek. Talán ez a fajta csoda az életemben, hogy itt egyrészt a Földön találkoztam a Jóistennel, a másrészt pedig az, hogy ez az örökké változás, ez engem motivál is, inspirál.
Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mit gondolsz József Attila soraira. Az Isten itt állt a hátam mögött, és én megkerültem érte a világot. Te hogyan értelmezed ezt a saját történeteden keresztül?
Ismerem ezt a verset, és nagyon tetszik is. És lehet, ha ezt régen olvastam volna, ez ilyen katyvasz lett volna számomra, most már, tehát amikor megtértem, akkor megértettem. Hát igen, tehát tényleg nem csak a hátam mögött volt István, hanem szó szerint sokszor a karjaiba cipelt át a legnagyobb nehézségeken, hogy én azokat túléljem. De nyilván nem láttam, hogy ő ott van a hátam mögött. Azért, ahogy mondtam is, hogy mindig másfelé fordultam. Én találkozhattam volna Jóistennel, ugyanúgy mondjuk a börtönben, és ott is voltak istentisztelet. De szó szerint, mint a József Attila versében, hogy Igen, ott volt, végigkísért. És mindegy, hogy hányszor kerüli meg az ember a földet, amíg egyszer be nem fogadja Istent. És az én életemben tényleg így volt, hogy mentem jobbra, balra, a legnagyobb nehézségekre, tehát tényleg voltam én gazdag is, voltam bűnöző, voltam zárt osztályon, börtönben, pszichiátrián, rehabon, és mindig kísért Isten, mindig ott volt, és szerintem leste azt, hogy mikor történik meg az, hogy igen, akkor fordulj már meg, hisz itt vagyok.
Oly sokan nem vesszük észre, hogy mellettünk áll. És erre is rá kell ébrednünk, meg kell világosodnunk, hogy igenis, nem vagyunk egyedül, hiszen ő mellettünk van is fogja a kezünket.
Úgy egy nagyon-nagyon fontos mondat az, hogy nem vagyunk egyedül. Azt gondolom, hogy nem csak a függőknél, vagy nem csak azoknál, akiknek vannak problémái. Nyilván, akiknek vannak problémái, akár a függőség, akár milyen lelki, testérdetű problémája, az egy idő után mindig azt érzi, hogy egyedül van, hogy ó, egyedül, miért csak nekem ilyen rossz, miért nekem ilyen rossz sorsom van, vádoljuk magunkat, a körülményeket, elmagányosodunk, és nem veszük észre, hogy sose vagyunk egyedül. Ez egy nagyon fontos üzenet, amit mondtál, hogy nem vagyunk egyedül, mert mindig ott van velünk, az Jóisten.
És sokszor a saját belső gondolataink visznek minket a rombolás irányába. Nem könnyű megszokott sötétből folyamatosan a fény felé törni. Mi motivál téged, hogy a fényben maradj?
Ez nagyon jó, és ebből látszik, hogy most is itt van velünk Isten, mert mielőtt jöttem a rádióba, a civil munkahelyemen az egyik munkatársammal sétáltunk a munkahelyre be, és most sütött a nap. És én mondom a munkatársamnak, hogy megértem a felkelni. Mert rám süt a nap. Ez a kulcs. Hát bármilyen nehéz, meg rohanó világba élünk, de ha ezeket nem vesszük észre, akkor nem tudjuk értékelni, hogy mennyi gyönyörű dolog van itt a világon. Az élet, az, hogy kaptunk egy életet, hogy élhetünk. Nekem ez a mai napra az, hogy rám sütött a nap, még ha csak egy pár percre, és ez a sok-sok nap, ami borongósan telt mostanában, meg hogy nem lehetett az eget látni a szürkeség miatt. Én azt mondtam, hogy ma, a mai napom az boldog, mert rám sütött a nap. És hogy a Jóisten is ilyen velünk, hogy sokszor azt érezzük, mint hogyha ha borongós, ma nem annyira süt ránk Isten, csak akkor, amikor úgy klappol minden körülöttünk. Nem, amikor borongós, akkor is ott van Isten velünk.
Mesélj, kérlek, Norbi, hogyan kerültél a Mária Rádióhoz, és mit jelent számodra az itt töltött idő, illetve a feladatok?
Ide a rádióba amúgy körülbelül 7 éve voltam itt először, interjú alanyként, ugye, akkor is ugye függőségekről beszélünk, sőt, akkor inkább csak arról beszélgettünk, aztán egyre többször voltam itt interjú alanyként, és tavaly adódott egy lehetőség, én ebben is azt gondolom, hogy ezt is a Jóisten adta, mert hogy az egyik barátommal egy autóban mentünk, őt hívták, egyébként ő is itt műsorvezető volt, és akkor rá akartak szabni még egy műsort, és ki volt hangosítva a beszélgetés, és akkor csak ennyi volt, hogy a barátom Hamar János mondta, hogy de hát van itt egy kollégám, lehet, hogy ő elvállalja, és ugye én ott voltam, és én akkor éreztem, hogy tehát igen, végig se hallgattam, hogy miről lesz szó, csak arról, hogy egy műsor előtt, és igen, tehát elvállalom. Nyilván akkor nem tudtam, hogy ez mondjuk mit fog adni nekem, mert hogy a másik oldalon ültem sokszor, mint interjú alany, úgy, mint vezető, mint interjú vezető, úgy meg nem. És amikor elindult ez a munka, akkor hát persze volt bennem szorongás, mondjuk legjobban inkább a technikai részétől, és ahogy elindultak, és egyre több interjú lement, akkor így rádöbbentem, hogy ez egy nagyon csodálatos dolog. Egyrészt embereket megismerni, az interjú alanyimat, másrészt a legfontosabb dolgot csináljuk a világon, mert arról beszélünk, hogy ki hogy találkozott Istennel. Tehát erősítjük az Isten hitet is, és azt is, hogy az emberek tényleg hol tudnak vele találkozni. Úgyhogy egyrészt nekem az önkéntesség, tehát nem csak ez, hanem a többi fajta önkéntességem is egy óriási ilyen motiváció, ami inspirál mindig, amit nagyon szeretek csinálni, és szívből csinálom, de az itteni, most már lassan egy év, amióta ezt csinálom, az rengeteg mindenbe pozitív irányba változtatott engem, mert hogy igazából tényleg azt gondolom, hogy az emberi kapcsolódás a mai világban az talán az egyik legfontosabb dolog, és itt adott, meg tényleg az üzenet, hogy továbbadjuk Isten igéjét.
Mesélsz egy keveset a többi önkéntes munkádról is?
Persze. Én 4 évig önkénteskedtem egy alacsony küszöbű ellátásban, ami azt jelenti igazából, hogy hát ott oda visszük a segítséget, ahol a legnagyobb szükség van rá, tehát hogy hajléktalanokkal, aktív szerfogyasztókkal próbálunk együtt dolgozni, segíteni, utat mutatni nekik, ami igazából mondjuk abból áll, hogy szendvicset adunk nekik, kávét adunk nekik, megpróbáljuk elérni azt, hogy tudjunk velük beszélgetni. És nyilván az elején mondjuk egy kávét elfogad, egy szendvicset, 3., 4. alkalomnál már úgy meg lesz az a fajta bizalom, hogy tudunk velük beszélgetni, és amint megvannak ezek a kapcsolódások velük, akkor nyilván akkor próbálunk úgy segíteni, hogy eljuttatni őket egy rehabra, vagy valakit éppen mondjuk egy hajléktalanszállóra, vagy keresni neki, hogy hol van ingyenes mosási lehetőség, tehát hogy a legbajba jutottabb embertársainkon segíteni. Ezt én 4 évig csináltam. Mellette rengeteg olyan önkéntességem van, ezek az iskolai drogprevenciók, vagy nevezhetjük csak prevenciónak, tehát magába a függőségekről, mert hogy mondjuk már egy iskolába bemenni, már nem csak arról beszélünk, hogy a drog milyen ártalmas, meg hogy védjék ki, hogy ne legyenek szerfogyasztók, hanem ez egy komplex a függőség, tehát főleg a mai fiataloknak inkább most már az internetről, a TikTok használatról is beszélünk, a videójátékokról. Ezt a fajta önkéntességet szeretem talán a legjobban, mert ott tényleg a fiatalokkal tudok találkozni. Meg nagyon sokszor a rehabon, ahol én gyógyultam, ott is önkéntes vagyok, úgyhogy így igazából én azt szoktam mondani, hogy körülbelül 1 héten 1 napom megy el egy ilyen önkéntességgel, bárhol is csinálom, de ez engem tényleg így feltölt, sőt, az önkéntességre én keresnék valami más szót, de még nem találtam, mert ez nem csak arról szól, hogy én adok. Tehát adom magamat, adom a fizikai létemet, a lelki létemet, az energiámat, viszont valamikor sokszor többet kapok onnan. Sokszor én több leszek, amikor önkénteskedek.
Bennem az fogalmazódott meg, hogy mennyire szimpatikus és inspiráló dolog ez, hogy te megérted a függőségeknek minden mélységét, és hogy ilyen erő és hit van benned, hogy tudod segíteni azokat, akik még ebben szenvednek, és motiválni őket, hogy hogyan tudnak kilépni ebből, merjenek lépni és segítséget kérni. Mi az a legnehezebb pont, amikor rájön egy függő, hogy innen már nincs tovább, és muszáj innen kiszakadnia?
Ez azért egy kicsit ilyen egyénre szabott, mert hogy valakinél lehet, hogy elég annyi, hogy mondjuk elveszíti a munkahelyét, valaki mondjuk egy párkapcsolatot, valaki tényleg elmegy a falig, ő hajléktalan lesz, mint én is, és zárt osztályra kerül, pszichiátriára, elveszíti az emberi kapcsolatait, tehát hogy tényleg ez azért változó. Ugye azt szokta, főleg régebben még az volt az addiktológusoknál is a hangsúly, hogy mindenkinek meg kell élni a mélységét. De hát mi, akik segíteni akarunk, mi pont azért vagyunk, hogy ne kelljen mindenkinek megélni annyira mélységét, hát azért vagyunk, azért próbáljuk megfogni a kezét, hogy ne vesszen el minden, hanem nem is időbe, hanem még idő előtt tudja felrakni a kezét, és segítséget kérni. Igen, tehát a legfontosabb rész az a változás, hogy valaki felrakja a kezét, hogy valaki tényleg kimondja azt, hogy igen, segítségre van szükségem. Mint a magvetés, tehát, hogy valamikor 100-200-szor elmondom ugyanannak az embernek az évek alatt, hogy most már tényleg már ideje lenne változtatni, és nem fog. De hogy mi meg a segítők ezt nem unhatjuk meg, hogy ha kell, akkor 300-szor mondjuk el, hogy van segítség, és hogy merjenek segítséget kérni. Én ebbe hiszek, én úgy gondolom, hogy nekem ez lett az elhívásom, az, hogy másokon főleg a függőkön tudjak segíteni, és én ezt hirdetem. Hirdetem akár az életemmel, a múltammal kapcsolatban. Én azt érzem, hogy az Isten erre hívott el, hogy adjam tovább az igéit is.
Egy építőbrigádnak is a vezetője vagy, aki szintén olyan fiatalokból tevődik össze, akik tisztán élnek. Mit gondolsz? Hogyan élik meg ők azt, hogy végre egy olyan közösségben dolgozhatnak, tehetnek magukért, ami a tiszta élet első mérföldköve lehet számukra? Hogyan tudod őket ebben segíteni, hogy mindig ezen az úton maradjanak?
A rehab után azért egy biztonságos helyre tudjon jönni dolgozni. Mert most tényleg, aki az építőiparban dolgozik, azért nem mindegy, hogy egy éves terápia után mondjuk elmegy egy bármelyik céghez dolgozni az építőiparban, ahol lehet, hogy mondjuk, ha nem is napközben, de mondjuk a munka után a levezetésként a munkatársak kiszogatnak mindent, tehát hogy mi próbálunk olyan légkört kialakítani, ahol érezzék azt, hogy nem csak munkatársak vagyunk, meg egymás felépülő társai is, vagy baráta is, de hogy hitbéli társai is legyünk. Erősödjenek meg annyira, hogyha mondjuk utána tovább megy, mert hogy a cél amúgy az, hogy azért utána találják meg önmagukat, hogy mivel is akarnak tényleg foglalkozni, ne ragadjanak le mondjuk segédmunkásként. Felelősségünk is ott van, hogy az se jó, hogyha mondjuk mindig ilyen burokba tartjuk a srácokat. A megrendelők is arról beszélni, hogy a srácok nem csak józanok, hanem általában meg is tértek, és hogy van egy nagyon erős Isten hitük.
Arra is szolgál, hogy értékesnek érezhessék magukat, hiszen eddig valójában nem gondolták azt magukról, és így azt tudják érezni, hogy igenis fontosak, hiszen mindenki számít. Mit üzensz a hallgatóknak, illetve azoknak a hasonló démonokkal küzdő fiataloknak, illetve felnőtteknek, bárkinek, hogyan szabaduljanak tőlük, hogyan találjanak a hitükre, ha már minden végtelenül reménytelennek és huszának tűnik?
Tényleg a legfontosabb az, hogy felmerjük rakni a kezünket, hogy kimerjük azt mondani, hogy segítségre van szükségem. Hogy ne legyenek ezek a sztereotípiák, ne legyenek ezek a berögző dolgok, hanem tényleg ki tudjuk azt mondani, hogy igenis, elakadásom van, nem érzem jól magam a bőrömbe, vagy eluralkodott a rajtam az alkohol, vagy drog, vagy bármi. De nagyon sok csodálatos dolog van a világon, csak nem veszük sokszor észre. Erre egy gyors például, amikor volt a Covid, amikor bezártak úgymond minket, akkor mindenki, de hát ezt látom Facebookon, meg az ismerősént, hogy mindenki, jaj, csak legyen vége, csak hogy megyek sétálni, hogy menjek kirándulni. Ugye, hogy mennyire felértékelődött a világunk, amíg be voltunk zárva. A jó Isten adott nekünk egy olyan világot, amiért akkor tudtunk nagyon vágyakozni. Azért vágyakoztunk, amit meg most jelenleg sokan észre se veszünk. De ha megint bezárnának minket, akkor ugye milyen jó lenne elsétálni a parkba, mennyire jó lenne kire, mennyire jó lenne kiülni tavasszal.
Igen, a boldogság is hasonló, sokszor nem veszük észre, hogy benne élünk.
Igen, meg ami még nagyon fontos, hogy tudjunk hálát adni. Tehát, hogy bármilyen rossz lehet a napunk. Én a napom végén azért mindig szoktam egy ilyen kis leltárt csinálni magamnak, és tényleg én is kimondom, valamikor azt mondom, hogy fú, ez egy borzasztó nap volt, hogy ez se zsigerült, az se zsigerült, de akkor is tudok valamit keresni, amiért hálás lehetek. Hát a vásnában, amikor azt mondom, hogy hálás vagyok a két macskámért, a páromért, vagy valamit úgyis találunk. Minél többször találunk olyan dolgokat, amiért hálásak vagyunk, akkor egy idő után elkezdjük egy kicsit másképp nézni ezt a világot szerintem, értékelni fogjuk.
Igen, fontosak a pozitív töltetek is, és ugyanannyira negatívak is. Köszönöm szépen Norbert a beszélgetést, igazán mélyen szántó és inspiráló, őszinte, igaz történetet hoztál ide számunkra, ami a tiéd, minden mélységével együtt. Sokak számára fog ez jelentős fényt, erőt és reményt hozni és változást. Minden jót kívánok neked!
Nagyon szépen köszönöm!
Én Horváth Nelly voltam, kedves vendégem pedig Bajcsi Norbert.
Bajcsi Norbert önkéntesünkkel Horváth Nelly beszélgetett.